A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet sorozatunk folytatásaként megírva találunk az Apostolok cselekedetének könyvének 16. fejezetében. Az első 10 verset a következőképpen. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és a vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Kis-Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben. Segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatjuk a múlt héten elkezdett második missziói utat. Felelevenítésképpen múlt héten megtudtuk, hogy sajnos nem indult gördülékenyen Páléknak ez az útja Krisztus után 49-ben, mert nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között, mégpedig egy személy János Barnabás miatt, János Márk miatt, aki Barnabásnak volt az unokaöccse, aki egyszer már elhagyta őket, ugye az első missziójuk folyamán már kilépett a szolgálatból, ott hagyta őket, faképnél hagyta Pált és Barnabást, és magukra hagyta őket a szolgálatban. És ezt Pál nehezményezte az első missziói út folyamán, ezért nem értett egyet Barnabással, aki mindenáron szerette volna magával vinni unokaöccsét, János Márkot. És emiatt a nézeteltérés miatt feszültség támadt közöttük, és így a szolgálati útjuk elváltak egymástól mindjárt az elején. És ebből a feszültségből, ebből a vitából múlt alkalommal három dologra vethettük a figyelmünket. Az első, hogy a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor ragaszkodunk a saját kívánságainkhoz. Ezt ugye Barnabás szemszögéből néztük. Ő mindenáron akarta magával vinni Barnabást, az unokaöccsöt. Aztán a második, a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor érvényesítjük a saját meggyőződésünket. Ugye itt arról volt szó, Pálnak a szemszögét mutattam be, láthattuk, hogy Pál apostolok előjöhetett feltételezhetően, egy vehemens természetű ember volt, és előjött az az óemberi természete, és nyilván feltételezhetően ezt úgy adta elő, hogy ez is hozzájárult a feszültségnek a kialakításához, tehát ez Pál oldaláról, és a harmadik pedig, a harmadik személy ugye János Márk oldaláról, hogy legyünk óvatosak, amikor elhagyunk egy Isten által nekünk kijelölt helyet. Ugye, amikor beleállt a szolgálatba János Márk, akkor mindjárt az elején, amikor Ciprusból mentek át Pergébe, Pamfiliába, akkor ott elhagyta őket, és ő visszament Jeruzsálembe. Nem lehetett erre az emberre építeni, nem lehetett a szolgálatot rábízni, mert engedetlen volt, azért, mert nem volt kitartó, azért, mert álhatatosság nem volt az ő szívébe, és mivel ott hagyta őket, ezért elhagyta tulajdonképpen az Isten által kijelölt helyet. És mind a két részről, Pál oldaláról és Barnabás oldaláról is megvizsgálhattuk, hogy milyen emberi tényezők vezettek oda, hogy ez a nézet eltérés, ez elmélyüljön, elfajuljon, és tanulságképpen figyelmeztetés volt mindannyiunk számára, hogy ne essünk az ehhez hasonló hibákba, bűnökbe, és azt is megláthattuk, hogy a szolgálat, ahogy akkor is, ma is, az engedelmességet, az elszántságot, az eltökéltséget, a kitartást kívánja. Mert ennélkül nem lehet szolgálni, mert drága testvérek, nem lehet immel ámmal szolgálni, nem lehet úgy szolgálni, ha van kedvem, csinálom, ha nincs kedvem, nem csinálom. És említettem múlt alkalommal a házasság példáját, hogy a házasság sem olyan, hogy immel ámmal, ha van kedvem, szeretem, ha nincs kedvem, nem szeretem. Ez nem így működik. Az Istennel való elköteleződésben sem úgy működik, hogyha van kedvem, akkor hiszek Istenbe, ha nincs kedvem, akkor nem hiszek. Ha van kedvem, akkor komolyan veszem az Isten igéjét, a Bibliát. Ha nincs kedvem, akkor nem veszem komolyan. Ez nem ilyen. Ez nem így működik. És hogyha a házasságban elvárjuk ezt a másiktól, hogy ne immelámmal szeressen engem, meg én se immelámmal szeressem a másikat, akkor az Istennel való kapcsolatban is elvárható, sőt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a szolgálatban is elvárható az, hogy legyen az ember engedelmes, hogy legyen benne elszántság, eltökéltség, kitartás. Mert másképpen nem lehet az Urat szolgálni. Másképpen nem lehet a krisztusi útra lépni. A végén azonban láthattuk, és ezzel kerekítettem le múlt alkalommal a történetet az indulás előtt. A végén azonban láthattuk, hogy Pál és János Márk között kifejezetten jó szolgatársi viszony alakulhatott ki. János is és Pál is sokat formálódtak. János Márk a szolgálat területén, ezért írta később Pál róla, hadd idézzem, köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztotárkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Tehát Márkot már munkatársamnak, már szolgatársamnak nevezi, és a Timóteus levelében pedig Márkuszt magadhoz vévén hozd magaddal, ír a Timóteusnak, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Tehát gondoljatok bele, hogy egy terhelt, egy feszült viszony, Barnabás és nyilván János Márk, a két személlyel fenntartása van Pálnak, és aztán Isten ezt a göröngyös utat, ezt kisimítja. És aztán szolgatásként, munkatársként tekint Pál apostol arra a János Márkra, akinek a jövetelét nem támogatta a második missziói úton. És itt elválnak egymástól az útjaik, Pál folytatja az útját észak felé, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, a zöld, ugye Pál és Szilász személyében kap egy új munkatársat, megy Szíria irányába, ugye itt látjuk, hogy Szíria irányába megy, Pál apostol, és Barnabás pedig János Márkkal áthajózik Ciprusra. Tehát láthatjuk, hogy két irányba indul el az evangélium terjesztése, hirdetése. És ennél az elválásnál kapcsolódunk most be, és kísérjük tovább Pált és az új munkatársát, Szilászt. Az első állomásunk, itt a lukácsi tudósítás szerint, az első állomásunk az Szíriából, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, Szíriából Derbébe és Lisztrába, ebbe a két településbe lesz, amely a mai Törökországnak a területén fekszik. Ugye talán annyi vaktérkép ismeretünk van, hogy ez a mai Törökország területe, ugye ez a mai Görögország területe, majd erről mindjárt fogok részletesebben is beszélni. Ugye Ciprus, ez ma is Ciprus, Kréta, ma is Kréta, tehát ismerjük ezeket a területeket. és ez itt ugye Szíria, ahol nagy válság van, ez itt ez a terület, ez Izrael, illetve Palesztína. Míg az első útja során Pál apostol nyugatról haladva kelet felé közelítették meg Derbét és Lisztrát, ugye az első misszió úton erről közelítik meg, ugye átmennek Ciprusra, és aztán itt Perge, Pamfilia, és fölmenek, és úgy mennek kelet irányba. Most a második missziói úton tulajdonképpen már keletről nyugat irányba mennek Pálék, és első állomásukként érkeznek meg ezekre a településekre, és látogatják meg azokat a gyülekezeteket, azokat az embereket, akik akkor indultak el a Krisztus útján, és erősödtek meg gyülekezetekként. És talán nem túlzás, hogyha azt mondom, Pál életében az egyik legmeghatározóbb állomás lesz ez, mert itt találkozik, ezen a területen, Lisztra és Derbe környékén, ezen a két településen, itt találkozik a számára legkedvesebb munkatársával, Timóteussal. Nem csak ő, hanem a család is kedves lesz számára. Egy, ahogy hallottuk, vegyes házasságból származott, ugye édesanyja Euniké, ő egy zsidóasszony volt, édesapja pedig egy görög férfi. Származási és lelki különbség is volt az édesanyja és az édesapa között, hiszen Pál úgy említi az édesanyát, mint komoly hívő asszonyt, az édesapát pedig, mint egy ismert embert, akinek más meggyőződése lehetett. A családra később Pál utal a Timóteushoz írott levelében, a 2 Timóteus 1.5-ben ezt olvashatjuk, hogy eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Timóteusnak tehát az édesanyja is, és a nagymamája is nagyon komoly hívő asszony volt, akik gyermeküket próbálták Krisztus hitben nevelni, és minden bizonnyal már hitben járó emberként születhetett a fiú gyermek, Timóteus, és így adta ezt a nevet az édesanyja, hiszen ez a név annyit jelent, ez a Timóteos, ez a görög szó, az azt jelenti, hogy a Teos az Isten, Isten félő, vagy hogyha szó szerint szeretném fordítani, akkor egy ember, aki féli Istent, és így kapta ezt a Timóteus nevet az édesanyjától. És ebben a szellemben próbálta nevelni az édesanyja és a nagymama ezt a gyermeket, a beszámolókból, levelekből tudhatjuk, hogy egy áldott életű ember és egy áldott életű férfi volt ez a Timóteus. Isten csodálatos módon tudta használni ezt az áldott férfit, beérett az a rengeteg elmondott imádság, beérett az az elmondott rengeteg könyörgés, ahogy egy édesanya már a szíve alatt imádkozik a gyermekért, majd a nevelésben, a szeretetében megnyilvánul ez a krisztusi lelkület, az megtermi a gyümölcsét, az előbb-utóbb be fog érni. És ahogy ez a hívő édesanya is imádkozik már, amikor megfogan a gyermek, ahogy a szíve alatt már hordja ezt a gyermeket, ezt a piciny magzatot, már imádkozik ezért a drága gyermekért, hogy valóban Isten félő lehessen. Hogy egy olyan ember lehessen, aki valóban féli az Urat. És különösen ebben az órában gondolok rátok, drága édesanyák, akik ti idehoztátok a gyermekeiteket. Most nincsenek itt, de igazoltan vannak távol, mert meg volt beszélve, hogy föl fog menni majd Tündike, és hát Bencét is szeretgetni kell ide-oda-amoda, de reménység szerint majd vissza fogjátok hallgatni. Különösen ebben az órában hadd gondolják rátok, drága édesanyák, akik idehoztátok a gyermekeiteket, Ninát, akinek a neve, jelentés az csodálatos, hiszen ez egy héber szó, ami Hanna, aminek a jelentése a kegyelem vagy könyörület. nem tudom, itt most Balázsra tekintek az édesapára, nem tudom, hogy megnéztétek a névnek a jelentését, a neveknek a jelentését, amielőtt adtátok volna. Megszoktuk általában nézni, legalábbis most többes számban mondom, mert általában megszoktuk nézni, hogy az a név, ami tetszik nekünk, vagy szimpatikus, azt annak mi a jelentése. Az Anna szóból származik egyébként a Nina szó, ezt bevallom őszintén én sem tudtam, nekem is utána kellett néznem. Az Anna szóból származik ez a héber szavacska, amit kegyelmet és könyörületet jelent, vagy a nara, amely boldog, vagy derűs, bízunk abba, hogy egész életében boldog lesz, derűs lesz. Vagy Bence, amely, nem tudom, hogy tudja édesanyja, édesapa, hogy a Bence szó az a Vince szógyökből származik, a Victus szó, ugye, amely azt jelenti, hogy győzelem. Ugye szokták is mondani, amikor mentek a nagy csatákba, akkor mindig mondták, hogy in signo vinces, ami azt jelenti, hogy ebben a jelben győzni fogsz. Bence szó, győztest jelent, latin szó. Milyen csodálatos lenne, és azt gondolom, ti is így gondoljátok, hogy milyen csodálatos lenne, hogyha áldás lenne ezeknek a drága gyermekeknek az életén, ha felcseperednének. Ha nem csupán, vagy nem egyszerűen sikeresek lennének, mert a sikert azt olyan nehéz mérni. Mondhatni, hogy a sikernek nincsen mértékegysége. Olyan nehéz mérni a sikert, és olyan könnyen félresiklik az ember élete a siker mámorában. Nem egyszerűen sikeresek lennének, hanem áldás lenne az életükön, ha Isten félelemben tudnátok nevelni ezeket a drága csöbb gyermekeket. És Timóteus példája bátorítson minden édesanyát arra, hogy nevelje a gyermekét személyes példaadással és az igében való oktatással. Neveljétek Jézus Krisztushoz a gyermekeiteket, drága édesanyák, drága édesapák, járjatok elől jó példával, hogy valóban Isten félelemben tudjátok és tudjuk nevelni a gyermekeinket, hogy oda tudjuk szeretni Jézus Krisztushoz, hogy ne szégyeljétek Krisztushoz szeretni őket, mert azon lesz áldás, és annak az élete lesz áldott, aki Isten félő lesz. Timóteus nem futott be nagy karriert, nem tett hatalmas vagyonra szert, de a tőle elvethetetlen dolgok benne voltak. A tőle elvehetetlen dolgok. Pál egyik helyen olyan szépen bátorítja Timóteust, ott az 1 Timóteus 4-ben azt mondja, senki meg ne vessen ifjú korod miatt, tehát fiatal, még itt Timóteus egészen fiatal, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. És tudjuk, hogy ő ilyen volt, hogy fiatalként nem ment bele akármibe. Kezdem hátulról, tiszta életben. Azoknak, akinek van egy pici történelmi ismeretük, tudják azt, hogy hát a görög világban, ugye, görög édesapával rendelkező emberként, hát a görög világban micsoda orgiák voltak. Micsoda tisztátalan dolgok voltak. Bordélyházak. Virágzott a prostitúció, különösen kikötővárosokban, ahol nagy volt a forgalom. És meg tudta magát őrizni, és tiszta életű volt. Vagy példa lett hitben, szeretetben, hogy erre a fiatal emberre úgy tekintettek, mint a hitnek a példájára, vagy a szeretetnek a megtestesítőjére, hogy tudott szeretni nehéz körülmények között is. Gondoljatok bele, hogy ebben az időszakban még nem szervezettem, mert még Néró nem volt hatalmon, ebben az időszakban már mentek a nagyon komoly üldözések, keresztény üldözések. És Néró az, aki rettenetes dolgokat csinálta a keresztényekkel, rettenetes dolgokat csinált. És itt már mentek a még nem szervezett keresztény üldözések. És tudta szeretni az ellenségét is, tudta tisztelni a császárt, a vezetőt, de tudta azt, hogy meddig mehet el a tiszteletben. Tudta a tisztelet és az imádat határát. Ez volt a különbség Mert a hívők, a Krisztusban hívők, azok nem imádnak embereket. Leány gyermekeimtől mit kaptam én kedden? Ott ült előttem egy fickó, bevallom őszintén, nem tudtam, hogy kicsoda. Csak ott aztán mellettem levő lelkész kollégám mutatta, hogy kicsoda ő. Aztán amikor a gyermekemnek elmondtam, hogy hát, jó, nem, hogy fényképen látták, hogy előttem ül valami Curtis, nem tudom, hogy kicsoda ő, bevallom őszintén. Mit kaptam a gyermekeimtől, hogy nem kértem tőlük autogramot. Aztán hát persze szeretettel nevelni kell a gyermekeinket, hogy a drágám, adok én neked autogramot. Lehet, hogy nem lesz olyan értékű, legalábbis úgy látod, vagy úgy gondolod. Tehát nem kell fölülni ezeknek a dolgoknak. És lehet, hogy a sikereket nem lehet mértékegységben mérni, de vannak-e olyan férfiak, olyan nők, akik jó példával járnak elől a szeretetben, a hitben, a tiszta életben, és mi nem imádunk embereket, mi tisztelünk, szeretünk, de tudjuk, hogy hol a határ. Vagy például jöttem meg a viseletben. Tudta, hogy hogy kell viselkedni? A beszédben tudta, hogy hogy kell beszélni? Kedden Mánuel fiammal voltam a meccsen, találkoztunk is. Hát, bevallom őszintén, hogy a gyermekemnek a szókincstára egészen komolyan bővült. Egészen komolyan. A 84. percig még egész kultúrát volt. Utána elborult minden. Elszomorodik az ember, hogy hogy tudnak beszélni emberek. De néha azt gondolom, hogy a kocsi is megirigyelhetni, ami a stadionokban van. És akkor itt van egy fiatal ember, aki nem áll bele a tisztátalan beszédbe, hanem példa lesz a beszédben, a magaviseletben, a hitben, a szeretetben, a tiszta életben. Mennyire fontos lenne ez, drága testvérek, hogy a mai fiatalokat így tudjuk nevelni, hogy ilyen példák lehessenek majd előttünk. És valóban mind beszédben, mind magaviseletben olyan jó példával járt elől, tisztán élte az életét, és mi lehet ennél több, amelyre próbáljuk is nevelni a gyermekeinket. Milyen más lenne az a nemzedék, ha ilyen szellemben nevelnénk a gyermekeinket? Milyen más lenne ez a nemzedék? Hát ehhez képest sokszor látom, vagy sokszor azt látom, és bocsánatot kérek a megfogalmazásért, hogy farkasokat nevelünk a gyermekeinkből. Farkasokat nevelünk. Ugye, mondják is, farkas törvény van, lelkész úr, farkasokat kell nevelni. Hát szépek is lesznek ezek a gyerekek. Törtetőek, a jéghátán is megélők, érdekérvényesítők, akik keresztül gázolnak mindenen és mindenkin. És nézzétek meg, van azért közöttünk pedagógus. Nézzétek meg, hogy a gyermekek kívülről tudják, hogy milyen jogaik vannak. De azt kívülről tudják. Az három oldal. Az, hogy mi a gyereknek a kötelessége, gőze nincs. Mi a gyerek kötelessége? Az meg egy fél oldal. Három bekezdés. Mi a gyerek kötelessége? Ha valami nagyon el van torzulva ebben a világban, nem? Amikor a gyerekeink oktatnak ki bennünket, szülőket, felnőtteket, pedagógusokat, és lehetne sorolni, hogy nekik milyen joguk van. Hát az én időmben szekeres tanár úr, a technika tanárom hozta a favonalzóját, azt mondta, hogy tegyem ki a kezem, úgy rácsapott, hogy bevallom őszintén, prédikációval nem illő szót akarnék mondani. Összepisítem magam. Most nyilván nem ezt várom, hogy ez jöjjön vissza. Ne értsétek félre, testvérek. Ne értsétek félre. Nem azt várom, hogy agyon üssék a gyerekemet. Nem ezt várom. De azt várom, hogy tiszteljék a gyermekeink, a pedagógusainkat, az elöljáróinkat, a vezetőinket, és lehetne sorolni. Ez elvárás. Ez a gyerek kötelessége. Némelyik gyerek, ahogy beszél a szüleivel, bevallom őszintén, éppen pénteken részese voltam, hogy egy gyerek hogy beszél az édesanyjával, meg az édesapjával. Bevallom őszintén, igyekeztem nagyon komoly önmérsékletet tartani, de oda mentem volna, és akkora pofont lekevertem volna a gyereknek, hogy az csak csuda. De hát nem én vagyok az anyja, meg nem én vagyok az apja. Eltűrték. De ugye elgondolkodom azon, hogy lehet, hogy nem a gyerekkel van itt a baj. Lehet, hogy nem a gyerekkel. Lehet, hogy a szülővel van a baj. És nem lehet az, hogy azért ilyenek a gyerekeink, mert ilyenné neveltük őket? Nem lehet, hogy azért ilyenek? Mert farkasokat neveltünk. És ne értsétek félre, az a farkas nem csak az ellenség felé, bocsánat a kifejezésért, ugat, hanem majd azt felénk is fog ugatni. Meg belénk is belénk fog harapni. És itt van a probléma, amikor a gyerekeik a jogaikat tudják, de sokszor a kötelességeikkel nincsenek tisztában. A jogaikat két pofával hirdetik, melveregetéssel, meg tanárveréssel érvényesítik, de azt, hogy köszönjenek az utcán, vagy az, hogy előre engedjék a másikat, az időset, már arra sokszor képtelenek. Én bevallom őszintén, én veszem a fáradtságot, mert sokszor úgy szemet hunyunk dolgok felől, de én veszem a fáradtságot, múltkor is bementem az iskolába, és egy ilyen hatalmas nagy szárnyas ajtó van a folyosón, és az egyik ajtaja be volt, csukva, a másik nyitva volt. Megyek, gondoltam, hogy láttam, hogy jön a gyerek szembe, gondoltam, hogy majd meg fog állni, előre fog engedni olyan korrekt módon, de nem, gondolta, hogy még abban a fél méterben még előtte más liccol. Na, gyorsan megfogtam a gyereket, visszahúztam, mondom, drágám, akkor gyere, most szépen visszamész, és elmondom neked, hogy milyenkor az illendő dolog. De sokszor már erre se veszik a fáradtságot, hogy elmondjuk, hogy mi az illendő, nem tanítjuk a gyermekeinket. És elmagyaráztam ennek a drága gyermeknek, hogy figyelj, édesem, amikor jön egy veled szemben, náladnál idősebb ember, akkor megállsz, köszönsz, átengeded, és miután zöld lámpát kaptál, szépen te is átmész az ajtón, és intézed tovább a dolgodat a folyosón. Sokszor jár szájbarágósan kell magyarázni dolgokat, de nevelni kell a gyermekeinket, mert higgyétek el, hogy amilyenné nevelitek a gyermekeiteket, olyanok lesznek. És ha tőled azt látja, hogy bemész, és a tanárt két pofával leugatod, és megvered, akkor olyan lesz a gyereked is. És ne csodálkozz azon, hogy nem csak a tanárt fogja leugatni, hanem téged is, meg engem is leugat. Bocsánat, hogy nagyon erős kifejezéseket használok, talán legalább egy kicsit kimozítok mindenkit ebből a nagyon liberális gondolkodásból, amiben élünk ma. Mert rettenetes, ami van ebben a világban. És akkor azon csodálkozunk, hogy viselkednek. Hát persze, ha ezt látják tőlünk, hát milyen példával járunk elől? Amikor Pál azt mondja, hogy légy példája, akkor drága édesanyák, drága édesapák, kedves szülők, legyetek példák. És amilyen példa vagy, olyan lesz a gyereked. Ha simlis vagy, akkor a gyereked is simlis lesz. Ha hazudsz, akkor ő is hazudni fog. Ha tiszteletlen vagy, akkor a gyerekeid is tiszteletlenek lesznek. De ne csodálkozzunk ezen. Ezért mondja Pál, légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tiszta életben. És ha így fogsz élni, ha így neveled a gyermekeidet, akkor hidd el, hogy ezt az értéket soha senki és semmi nem fogja elvenni tőle. És lehet, hogy nem annyi zseton lesz a bankszámláján, de egy olyan kincs lesz az ő szívében, amit soha senki nem fog elvenni. És lehet, hogy ebben a világban farkas törvények vannak. De meg vagyok győződve arról, amit a Biblia mond. Figyeljetek erre a mondatra. Azt mondja a Biblia. Jobb a száraz kenyér abban az otthonban. Bocsánat, rosszul mondom. Abban a hajlékban, otthonban jobb az a békesség, ahol száraz kenyér van, mint ott, ahol húsos fazék békétlenségben. Mennyire igaz ez? Mennyire igaz? Mit teremtünk a mi gyermekeink körül? Békességet? Békétlenséget? Mit teremtünk? És ezért nagyon fontos, és ezért van ránk bízva az, hogy legyünk példái. ennek a világnak. Hogy kedves édesanyák, kedves édesapák, legyetek jó példával elöljárók. És a gyermekeitek ezt meg fogják hálálni. Meg fogják. És tudjátok, nem a gyerekkel van a baj, ahogy az előbb is mondtam, nem a gyerekkel van itt a baj, hanem sokszor velünk, szülőkkel, hogy milyen példát látnak, meg azzal a közeggel, ahova engedjük őket. Ahova engedjük. Rájöttem én is 4 gyermekes édesapaként, hogy nem tudom mindentől megóvni a gyermekeimet. Nem tudom, egyszerűen lehetetlenség. Eljön majd az a pillanat, most még megpróbálom fogni magamhoz ölelni őket, de eljön az a pillanat, amikor le akarnak válni tőlem. Különösen is 3 leány gyermekem van, testvérek, már múltkor mondtam, hogy már most lassan oda fogom készíteni a puskát az ajtófélfához, már lassan ebben a stádiumban vagyok. De tudom, hogy el kell őket engednem. Tudom. Megóvnám én mindentől. Hát itt van az én drága édesanyám, meg tudott óvni. De jó lett volna, ha meg tudott volna, de nem tudott megóvni ő se. És én se tudom megóvni a gyermekeimet. Amitől lehet, igen. De aztán el kell engedni az ő kezüket is. És amit lát, amit magába szív a gyermek, az fog ömleni belőle, ezt higgyétek el. És ezért különösen is fontos, hogy milyen közegben nőnek fel gyermekeink, és mit látnak belőlünk, mit látnak tőlünk. Timóteus olyan példát látott édesanyja, nagymamája életéből, ami aztán formálta őt gyermekként, és hatással volt későbbi fiatal felnőtt életére is. Jó példát látott, és otthon milyen példát látnak tőled a te gyermekeid? Hadd kérdezzem meg, milyen példát látnak? Milyen példát? Jó példát? Milyen édesanyák vagy, milyen édesapák, milyen nagyszülők vagyunk otthon? Mert amit látnak, könnyen azzá lesznek. Timóteus nem csupán jó példát látott és ebben nőtt fel, hanem Jézus Krisztus ura és megváltója lett. Hogy új életet nyerhetett ez az ember, és ez formálta át az ő szívét, és a jó példa, valamint a Jézus Krisztussal összekötött élet tette őt a következő nemzedék számára is jó példával a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. És ez a Timóteus nem csupán jó példa lett, hanem Pálnak egyik leghűségesebb munkatársa, szeretett barátja, hitben való szolgatársa. Pál a második missziói útján ezzel a fiatal emberrel és az ő családjával találkozhatott, és kapott az ő személyében egy áldott barátot és munkatársat. Pál látogatása folyamán erősítette a gyülekezetet, hirdette az igét, és az embereket vezette Jézus Krisztushoz, és ezeknek az embereknek pedig nyert értelmet az életük, kaptak bűnbocsánatot, és lett bizonyosságuk afelől, hogy örök életük van. Timóteus beállt ebbe a szolgálatba, és Pállal így hirdették az evangéliumot. És aztán azt olvashatjuk a tudósításból, hogy erről a helyről tovább mentek Pálék, átmentek Frígia és Galácia földjén, itt láthatjuk, hogy ez a sötéttel jelölt terület, ugye Frígia és Galácia területe, majd a Szentlélek vezetésével Európa irányába vették az utat, és eljutottak Troászba, itt láthatjuk, ez egy település, egy ilyen kikötőváros. Troászba, ez a ma már jelentéktelen régészeti területnek számító város, sok történelmi eseménnyel írta be magát a történelembe. A mai Törökország területén fekszik, ahogy láthatjuk itt, ugye ez a mai Törökország területe, hogy el tudjuk helyezni, ez Lesbosz szigete, ugye tudjuk most Lesbosz szigete nagyon sokszor benn van a hírekben, Lesbosz szigete, és itt van Trója, Troász, ma már csak ez maradt belőle tulajdonképpen, egy régészeti történelmi város. Egy múzeum település, vagy turista látványosság, de akkor abban az időben, Krisztus után 49 környékén virágzó, fejlett város volt, és csak jóval később, Krisztus után 500 környékén pusztult el ez a város. És Pál ebben a városba érkezett az útja során, és nem volt egyszerű a megérkezése, hiszen Isten lelke vezette ebbe a városba, Pedig Pál nem így tervezte, hiszen Britinia területére, ugye itt ez kicsit följebb van északon, Britinia területére szerettek volna menni, ott szerették volna hirdetni az evangéliumot, de Isten valami oknál fogva bezárta ezt az ajtót. Nem tudjuk, hogy miért, csak a tényét tudjuk, hogy nem mentek el arra a területre, helyette nyugati irányba haladtak tovább, Troász városa felé. És erről a helyről egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg. Pál egy komoly, Istenre figyelő ember volt, aki nem a maga eszére támaszkodott, nem a maga feje után ment, nem a saját maga által elképzelt tervet hajtotta végre, hanem Istenre figyelt, mert Isten jelölte ki neki a szolgálati területet. Vannak, akik ezt nem értik, vannak, akik Isten vezetésével nem tudnak mit kezdeni. Mi az, hogy Isten vezetése? És vannak, akik akár megmosolyogtatni valónak látják ezt. De Isten meg vezet. De vannak, akik tudják, hogy miről beszélek, mert aki Krisztussal él, az nagyon jól tudja, hogy van vezetés. És mit élt át Pál ebben a vezetésben? Isten bezárta a kis-ázsiai területeket, és Európa irányába, Macedónia felé vezette őket a szolgálatba. Csak az tapasztalhatja meg az Isten vezetését, a vezetés áldásait, aki kész lemondani a saját akaratáról és kívánságairól. Három dologról szeretnék még röviden beszélni nektek, hogy megértsük az Istennek a vezetését. Az első, hogy legyek kész lemondani a saját terveimről. A második, hogy várjak türelmesen, és a harmadik pedig, hogy lépjek az engedelmesség útjára. Ez a három dolog egyértelműen feltétel ahhoz, hogy megértsük, meglássuk és megtapasztaljuk az Istennek a vezetését. Az első az, hogy legyek kész lemondani a saját terveimről. Amikor valaki mindenáron a saját maga igazához, terveihez ragaszkodik, azt nagyon nehéz vezetni. Nehéz vezetni, irányítani azt, aki mindenáron a kormánynál akar maradni, és nem tudja átadni a vezetést. Pál megértette, hogy Bitiniába nem kell mennie, de még nem látta, hogy hova kell menni. Pálban megvolt az újratervezésnek a szándéka, és nem ragaszkodott minden áron a maga által megtervezett dolgokhoz. De nem is engedte sodortatni magát. A vezetés tudnélik, az nem azt jelenti, hogy én megmondom, hogy mit akarok, de azt sem jelenti, hogy sodródom az árral. A vezetés az nem ezt jelenti. Mi magyarok, a németben, az angolban ott megvan, de mi magyarok nem szoktuk használni a passzív grammatikát, a nyelvtani alakot. Nem szoktuk használni. Nem szoktuk ilyet mondani, hogy vezettetni. Ugye? Nem mondunk ilyet. Vezetni, valaki által vezettetni, vagy vezetni. Ott van egy aktív formája is. Van passzív is, meg van aktív is. A vezetés tehát nem azt jelenti, hogy én mondom meg, hogy mit akarok, de azt sem jelenti, hogy sodródom az árral, azt jelenti, hogy felülről kapom a vezetést. Ezt pedig türelmesen várom. És ez a másik, hogy várjak türelmesen. Az, hogy valakit lehessen vezetni, az türelmesen várni kell. Egy nagyon jó példa az első két pontra, a legyek kész lemondani a saját terveimről, és türelmesen várni. Nagyon jó példa Ábrahám és Sára története. Negatív példa. Tudnélik, Isten megígérte nekik, hogy vezeti őket, csak bízzanak benne. Megígérte, hogy lesz gyermekük, csak várjanak türelemmel. Pedig Isten, amit megígér, azt végre is fogja hajtani. Nincsen nála be nem tartott, vagy be nem váltott ígéret. Istennél nincsen ilyen. Ábrahám és Sára csak a saját elképzeléséhez ragaszkodott, ugye szerettek volna nagyon gyermeket, nem tudtak várni az ígéretnek a beteljesülésére, és rásegítettek Istennek, és nézzétek meg, hogy mi lett belőle. Hogy mi lett annak a következménye. Azok, akiknek esetleg nincs annyi biblia ismeretük, azért hadd mondjam el, hogy Isten megígérte Ábrahámnak és Sárának, hogy fog majd gyermeketek születni. Teltek a napok, teltek a hetek, hónapok. Még mindig nincs. Sára azt mondja a férjének, Ábrahamnak, te figyelj, van egy ötletem. Menj be az én szolgáló asszonyomhoz, Hágárhoz, hájál vele, ő majd szül nekem gyereket. És ebből a összeszűrt helyzetből lett Izmáel. Most, ha van történelmi ismeretünk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az arab-zsidó konfliktus az ide vezethető vissza, egészen ide. Mert ha Ábrahám és Sára türelmesek lettek volna, akkor ma nem lenne ilyen zsidó-arab konfliktus. Mert tudjuk, hogy az Izmáel vonal, az az arab vonal. És tudjuk azt, hogy az Izsák vonal, az pedig a zsidó vonal. És nézzétek meg, hogy azóta a világ issza a zsidó-arab konfliktus következményeit. Miért? Azért, mert úgy gondolták, hogy rá segítenek Istennek. Nem voltak türelmesek. És ha maradtak volna a fenekükön, és Sára nem adott volna butábbnál butább tippeket, hogy hogyan oldják meg a gyermek kérdést, az utód kérdést, és Ábrahám pedig nem hallgatott volna az asszonynak a rossz tanácsaira, itt ne forgassátok ki, kedves férfiak, a szavaimat, nem arról van szó, hogy ne hallgassatok az asszonyra, hallgassatok. Újra és újra rádöbbenek, hogy a feleségemnek sokkal, de sokkal jobb kritikái, meglátásai, tanácsai vannak. Sokkal, de sokkal jobb. Ezért én is tanulom ezt, hogy hallgassak a feleségemre. Ez a szegény Ábrahám rossz tanácsot hallgatott meg, és bement Hágárhoz, és hált vele. És a Hágárral való összebújás Izmáel születéséhez vezetett, ahonnan aztán lettek az arabok. Rossz döntések, és nézzétek meg, hogy az egész történelmet befolyásolták, meghatározták, ahelyett, hogy bizalommal várták volna Isten ígéretének beteljesülését, mert Isten ígérte, nekik csak ki kellett volna várni, de nem, ragaszkodtak a saját elképzelésükhöz, ma ők mindenáron szeretnek utódot, ha Isten nem így adja, nem úgy adja, akkor majd rásegítünk Istennek. Hát a rásegítésből mindig ez lesz a vége. Mindig ez lesz. Amikor ragaszkodnak az elképzelésükhöz, a vágyaikhoz, aztán ezt vagy Istennel, vagy nélküle, de keresztül viszik. És az ilyen embert nem lehet vezetni, nem hagyja magát. Ez egy jelzés, már lassan hagyjam abba. Az az igazság, hogy nem működik annak az órának a... Lemerült az ellen, úgyhogy gőzöm is mennyi az idő, de még van két oldalam, úgyhogy elmondom. Valaki fogja a fejét, ott a jó ég, mire vállalkoztam. Szóval az ilyen embert nem lehet vezetni, drága testvérek, mert nem hagyja magát, mert amit a fejébe vesz, az tűzön, vizen keresztül viszi, és az ilyen ember nem is tud türelmesen várni. Pedig tudjátok, a türelem az nagyon nagy erény. Nagyon nagy erény. A mindjárt, most, azonnal az nem jó tanácsadó. A türelemben megtanul az ember csendben várni, és a türelem az alázatra tanít. Az alázat pedig, és itt a harmadik, a befejező, az alázat pedig tanít az engedelmesség útjára. Ha rá tudom magamat bízni Istenre, ha van bennem bizalom ő iránta, ha hiszem, hogy ő az ígérete szerint vezet, és ezt türelmesen tudom várni, akkor nekem a legjobbat adja. És lehet, hogy olykor nem azt kapom, amit várok, de biztos azt kapom, amit számomra a legjobb. Ezt pedig engedelmes szívvel fogadom. Az engedelmesség azt jelenti, hogy elfogadom feltétel nélkül, mert tudom, hogy az számomra a legjobb tőle. Pál apostol ebbe a reál hagyatkozásba, türelembe, engedelmességbe élte a mindennapjait, és így jutott el aztán Macedóniába, a mai görög területekre, mert Isten más irányba terelte őt. És ennek az engedelmességnek meglett a gyümölcse, mert olyan áldássá formálódott Isten kezébe ez az ember, akkor állt meg, amikor Isten azt mondta, és akkor indult el, amikor Isten elindította. Nem előbb, nem később, hanem akkor, amikor ő szólt, és ennek bizonságát kapta meg Pál, amikor azt mondta, megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Már Macedóniára ért itt Pál, azaz mai Görögországra. Megértették, hogy miért zárult be a kapu, és megértették azt is, hogy hova kell menniük, és miért kell menniük. Három feltétel volt, amit megtanulhattunk, és Pál három kérdésére is megkaptuk a választ. Ebben a történetben azt láthattuk, hogy Isten adott Timóteus személyében egy drága munkatársat, segítőt Pálnak, és Isten kinyitotta számára Európa ajtaját, hogy ott hirdesse az Isten igéjét, hogy beszéljen Jézus Krisztusról. Kis-Ázsiából Európába vezette őt. Miért? Mert nem a maga elképzeléseit, terveit akarta mindenáron keresztül vinni, hanem engedett az Isten vezetésének. Türelmesen ki tudta várni Isten vezetését, és amikor Isten kinyitotta az ajtót, akkor ő engedelmes volt. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, sok minden elhangzott, talán lehet, hogy túl sok is elhangzott, de bízom benne, hogy ez a kép, ez a rövid történet, ez letisztította bennünk azt, hogy ha engedelmességben járunk, akkor áldás lesz az életünk. Ne keverjük össze az áldást a sikerrel, mert minden áldás sikerrel jár, de a siker nem feltétlenül jár áldással. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk azért, hogy mindaz, ami itt a szívbe hullott, ige mag, az te munkád, ami szívünkbe ad, hogy forgatni tudjuk a mi szívünkbe az elhangzottakat, és add, Urunk, hogy valóban hozzád igazítsunk mindent, egész életünket, hogy váljunk jó példává a következő nemzedék számára. Amen.